Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól legújabb epizódjában. A mai témánk az esztétikai beavatkozások és a plasztikai sebészet. Két olyan terület, ami egyszerre vonzó és megosztó. Az új technológiák minden eddiginél elérhetőbbé tették a szépészeti kezeléseket, de vajon hol találkozik ez az egészséges testképpel, és milyen hatással van rá a modern társadalom fiatalságkultusza? Valóban elfogadottabbá váltak ma a plasztikai beavatkozások? Melyek azok a beavatkozások, amiket ma már mindenki szinte természetesnek tart, és mik azok, amik a mai napig tabunak számítanak? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk mai vendégeimmel, Beke Dóra, bőrgyógyász kozmetológussal és Huszár Orsolya, plasztikai sebésszel. Tartsatok velünk! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, Dóra.
Köszönöm szépen én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
És szia, Orsi!
Szia, Kata! Köszi a meghívást!
Orsi, te részben rekonstrukciós eljárásokkal, részben pedig plasztikai beavatkozásokkal foglalkozol, Dóra, te pedig bőrgyógyászként csinálsz kozmetológiai beavatkozásokat. Hogyan viszonyul egymáshoz a kettőtök területe? Van-e bármilyen átfedés, esetleg előszobája egyike a másiknak, vagy ez két teljesen külön út?
Mondjad.
Az esztétikai orvosláshoz azt gondolom, hogy mindkettő hozzátartozik, de azért ezeket élesen el lehet választani egymástól, ugyanakkor vannak átfedések. Tehát én például bőrgyógyászként kiegészítem Orsinak a plasztikai sebészeti munkáját. Ugyanakkor van egy középút, amit mindketten tudunk csinálni. De azért ott el lehet választani ezt a két kezelést, hogy milyen mélységben, vagy ezt a két területet, hogy milyen mélységben kezelünk valakit. Tehát az invazivitásnak a mértéke az meghatározza azt, hogy bőrgyógyászhoz mentünk, vagy plasztikai sebészhez mentünk.
Igen, abszolút kiegészítjük egymást, és nyilván van átfedő terület is, mert ahogy ezt neked már korábban mondtam, ugye a mi szakmánkban ez a jó, hogyha mindenbe egy picikét belelátsz, és így belelátok a kozmetikai kezelésekbe is, a töltésekbe, botoxokba is tudom őket használni, akkor nagyobb a tárházam, és ez ahhoz kell, hogy minél jobban el tudjam végezni a munkát, vagy a munkámat. De a Dóra munkája eszenciális, mert egy otthonápolás, vagy egy mindennapos ápolás, ez úgy épül fel, hogy elkezded otthon, ez az, amit beszéltünk, a rutinodat, utána van egy jó bőrgyógyászod, aki kezel, és utána majd jövünk mi, előbb-utóbb.
Mi a tapasztalatotok, hogy az emberek tudják, hogy mivel, melyikőtökhöz kell egyáltalán fordulni?
Nem mindig. Én azért találkoztam már olyannal, aki megkérdezte, hogy akkor most a mell plasztikáját is meg tudja itt csinálni, és egyébként ezek jogos kérdések, mert nincs teljesen közvetítve az, hogy kinek mi a területe. Az emberek el szeretnének jönni egy esztétikai beavatkozásra, nekik az a lényeg, hogy ez meg legyen csinálva, jól meg legyen csinálva, és hogyha már ott vannak, föltesznek kérdéseket. Én is sok kérdést kapok, ami inkább a sebészethez tartozik, de én ezekre nem nagyon tudok, és nem is akarok válaszolni, mert ez nem az én szakterületem. Én mindig tovább küldöm sebészhez, mert ők tudnak releváns választ adni.
Igen, de a prékondicionálásban, illetve az utógondozásban pedig abszolút támaszkodunk a bőrgyógyászok szakmájára, mert ugye egy lézeres. Nyilván minden plasztikai sebész más, valaki jobban szeret operálni, valaki jobban szeret minimál invazív dolgokat csinálni, és ugye a mi szakmánk is nagyon tág, de hogyha te operatív vonalon maradsz, mint mondjuk én azt gondolom magam, hogy inkább az én fő csapás irányom az műtétek, akkor nekem nagyon jó, hogyha van valaki, aki a műtét utáni kezeléseket, műtét előtti feljavító kezelésekben segít esetleg.
Az, hogy rekonstrukcióval is foglalkozol, meg ilyen eljárásokkal, meg plasztikával is, az a két tevékenység az így hat egymásra, vagy így táplál? Tehát, hogy a kettő az valahogy...
Igen, szóval, hogy ez plasztika és rekonstrukció, ez szerintem a világ leggyönyörűbb szakmája, mert az egyik a másik nélkül nem működne. Ki kell fejlesztenünk egy szép érzéket, amit utána használnunk kell minden területen, a rekonstrukció területén is. Jó, hogyha az esztétikai tudásunk velünk van, és az esztétikai vonalon sem hátrány, hogy tudjuk, hogy nehezebb szövetekkel hogy kell bánni. Ugye soha nem egyszerű, egyik eset se ugyanolyan, és ez egyik mentoromnak volt régen ez a mondása, hogyha mindent ismersz, akkor sokkal jobban tudod alkalmazni a tudásodat.
Mennyire megosztó, mennyire tabu ma a szépészeti eljárások és szépészeti beavatkozások? Te például mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban?
De összességében a szépészeti beavatkozások, tehát nem csak a plasztikai sebészet, de maga az esztétikai orvoslás is szerintem korábban sokkal jobban tabu témának számított. Az utóbbi években vagy évtizedben azért lehet látni, hogy ahogy fejlődött ez az esztétikai iparág, tehát sokkal több a minimálinvazív beavatkozás, sokkal természetesebbek az eredmények, a felépülési idő is lecsökkent, illetve a social media meg a sztároknak köszönhetően azért a hétköznapi ember is sokkal jobban megismerte ezeket a kezeléseket, és úgy magadévá tudott tenni. Tehát már nem számít ennyire tabunak az, hogy valaki esztétikai orvoshoz jár, vagy bőrgyógyászati, vagy plasztikai sebészeti kezeléseket igénybe vesz. Ráadásul azért az embereknek az önértékelése is megváltozott, foglalkozunk már magunkkal, és valahol ez az esztétika ebbe pont beleillik. Tehát az, hogy az önkifejezésünknek az eszközévé vált az, hogy ilyen jellegű kezeléseket igénybe tudunk venni.
Egyébként ez tök érdekes, mert ezen én tök sokat gondolkoztam, ugye ezt az adást megelőzte 2 héttel ezelőtt egy telefonbeszélgetés veled, és nem titok, hogy az én édesanyám is ezzel foglalkozik, a 80-es években kezdett el plasztikai sebészeti, és a 90-es években nyitott egy magán klinikát, és ezen gondolkoztam, hogy szerintem még mindig tabuszva, hogy nincs nagy változás, az emberek még mindig nem szívesen beszélnek róla, talán az a különbség, hogy most már nem azt gondolják, hogy csak a jól menő réteg, vagy hát a jól kereső réteg engedheti ezt meg magának, szóval az már tudatosodott, hogy egy, szóval egy átlag keresettel is ezt meg lehet csináltatni, vagy tudsz magadon javítani, de hogy ez a tabussága, ez nem változott, én azt gondolom, hogy nincs ebben nagyon különbség.
A kérdés is azért merült fel a részemről, mert én azt tapasztalom, meg én is a saját ismerősi körömben így azért kérdeztem, hogy sokan nem osztják feltétlenül meg, de...
Ez nagyon érdekes, mert például az én ismeretségi körömben, meg inkább azt látom, hogy sokan, de nem csak az én ismeretségi körömben, hanem akár a social médiát is megnézem, akkor rengetegen fölvállalják, főleg mondjuk a nyugati influencerek, akik ott a social médiában ezt ki is teszik, tehát megmutatják, hogy ők ilyen jellegű kezeléseken estek át, és én inkább pont azt látom, hogy ez is egy ilyen túlzó magatartás lett, hogy felvállalni azt, hogy nekem ez ilyen kezelésem történt, és neked muszáj, hogy legyen már 30 évesen botoxod, mert különben ez és ez fog történni.
De ugye most akartad szerintem a hazai átlagról kérdezett, és hogyha én mondjuk megnézem a hazai átlagot és a környezetemet, akkor ez abszolút tabu témának. Sőt, azt mondja, hogy inkább semmit. Tehát ugyanez, hogy én nem akarok semmit, én ennyi idős vagyok, és én meg magamon semmit nem csináltatom. És még mindig ugyanez. Vagy hogyha esetleg egy műtétre ten gondolkozik, akkor annyira fél, hogy egyáltalán a kérdése meri feltenni, hogy milyen egy altatás, vagy bármire egyszerűen olyan gátak vannak az emberekben. És szerintem ez nem túl jó.
Lehet, hogy ebbe tök mással találkoztam.
Igen, én hogyha elmegyek edzőterembe, és kiderül a szakmám, akkor például azonnal elárasztanak a kérdésekkel, és én például abszolút nem érzem, hogy gátak lennének bennük, és mondjuk én ennek örülök is valahol, hogy tudunk róla beszélgetni, és nyíltan mernek kérdezni, vagy elmerik mondani azt, hogy itt voltam egy kezelésen, ezt tapasztaltam, neked mi a véleményed?
Engem is behúznak a WC-be, megmutatom, de hogy azért...
Akkor már nem olyan nagy tabu.
De hogy azért a nagy átlag az, hogy így nem. Nem szeretnek erről.
Amúgy milyen arányban fordulnak hozzátok egészségügyi és esztétikai céllal?
Nálam ez egy kicsit elment egy másik irányba. Nekem a szakmám az bőrgyógyász, kozmetológus, tehát amúgy ez együtt van a szakvizsgával, és én főleg a gyerekbőrgyógyászat részt szeretem ebből nagyon. Viszont maga a kozmetológia, tehát az esztétikai orvoslás lett az, ami egy ilyen fő irányvonallá vált az én szakmámban, legalábbis nálam. Ezért hozzám főleg már esztétikai megkeresések érkeznek. Most nem tudom, hogy nálad
Ugyanez a plasztikában ez egy szürke, tehát hogy nem teljesen elhatárolható az esztétika és egy rekonstrukció, hogyha ha nagy az emlőd, az nyilván kihat a hátadra, az életmódodra, van egy nagy hasad a szülésszoptatás, vagy hát a szülések és a terhességek után, akkor ugye az olyan életminőségbeli romláshoz tud vezetni, illetve bőrproblémákhoz, amik azért a mindennapi életedet zavarják. Úgyhogy nálunk ez a határ nem egyértelmű. És így nem is egyértelmű, hogy akkor ki tisztán esztétika, ki tisztán rekonstrukció, olyan szerintem nagyon nincs. És ez meg a másik, hogy amit a pszichével, vagy amit hozzá tudunk adni egy ilyen műtéttel az ember életéhez, az szintén egy, én szerintem az egy egészségügyi tevékenység, amit mi végzünk, mert gyakorlatilag az önbizalmukat állítjuk helyre, és megváltozik tőle az életük.
Pontosan ez a kérdésnek a forrása, hogy ugye ez egy egészségtudatossági podcast, ahol most vagyunk, és hogy hol húzódik meg az a határ, ahol ez egy egészségügyi kérdés, és hol van az, ahol ez már csak szépészeti.
Szerintem a Dóránál ez jobban elválik, nem?
Igen,
mert mondjuk ez sem biztos, mert hogyha egy rendszeres... De nem, én azt gondolom egyébként, hogyha ahogy jársz rendszeresen kozmetikushoz is, ugyanúgy be kellene emelnünk a rendszeres, kicsit invazívabb arckezeléseket is a mindennapokban, mert most már vannak olyanok, amik tényleg a bőrminőségedet javítják. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem tisztán esztétika az, hogy odafigyelsz a bőrödnek a minőségére.
Szerintem ebbe a tudás nem feltétlenül elég, ami az embereknél van.
Így van, sokan azt gondolják, hogy ha elmennek egy bőrgyógyászhoz, akkor ott biztos, hogy valamilyen esztétikai jellegű csak töltés és csak botox, amiben gondolkodnak.
Hát én mit gondolsz? Na, akkor igen. Te mit csinálsz, Dóra? Töltesz és botoxolsz, nem? Ez igen. A kettő.
Igen, és azért ez nem így van. Tehát nagyon kevesen ismerik még azt a fogalmat, hogy bőrminőségjavító kezelés. Amiben viszont már tényleg beletartozik az, hogy ez egy egészségügyi tevékenység tulajdonképpen, mert kollagénrostot fokozol vele, a fibroblasztjaid növekedni fognak, a pigmentfoltjaidnak a száma csökken, jól kordában lehet tartani a rozáciát, és például ezek már mind bőrbetegségek tulajdonképpen. Tehát ez a határ akkor már itt el is tűnt. Tehát én mondjuk meglézerezem az arcát, vagy történik vele egy skin booster, bőrminőségjavító kezelés, akkor neki nem töltve lesz az arca, hanem leszedjük a pigmentfoltjait, kezeltük a rozáciáját, a bőrbetegségeit, az aknés hegeit, csillapítottuk a gyulladásos tüneteket, de nagyon jótékony hatása, hogy közben egy anti-aging kezelés is történik, tehát fiatalodni is fog a bőre. Nekem is van olyan paciensem, aki mondjuk jár 10 éve, soha nem töltöttük, soha nem botoxoltuk, csak ilyen jellegű stimuláló kezeléseket végeztünk rajta. És akkor most ezt döntsük el, ez most bőrgyógyászat volt, vagy ez akkor most esztétika volt. Tehát a kettő az kezd szerencsére egyébként szerintem összefonódni, és ez az age-vel szemlélet azért ez itt jön be, igen. Meg a longevity, hogy jó minőségben tartsuk a bőrünket, és akkor ugye az mindenféleképpen jó hatással lesz ránk.
És a későbbiekben is az eredmények is jóval tartósabbak, hogyha utána esetleg egy büntétre szánod magadat, mert hogyha tényleg odafigyelsz a bőrminőségedre, ugye Dóra erről szerintem órákat tudna beszélni, hogy mekkora százalékot tesz ki egy emberi testben a bőrünk, és hogy mennyire fontos az, hogy az a bőr egészséges legyen, és oda legyen rá figyelve, mert az a külső takarunk, az a védőburkunk, és erre igenis oda kell figyelni.
Hol húzódik a határ a kettőtök munkája között olyan tekintetben, hogy mikor, tehát honnan tudom azt, hogy mikor kell a Dórához elmennem, vagy mikor van az, hogy hát ez már szike.
Szerintem ezt nem a páciensnek kell tudni.
Igen, mi segítünk. Én is azt gondolom, hogy van az a, az a rész, amikor már a Dórának a tárháza kifutott,
kimerül,
és ott már nem elég. De van olyan is, mert van olyan, aki bejön, és akkor azt mondja, hogy én pedig nem akarok műtétet, mit tud velem csinálni. És akkor valamit megpróbálsz vele csinálni, de elmondod neki, hogy amit ő szeretne, és amivel ő ténylegesen boldog lenne, így mind a ketten nyugodtan fekszünk le aludni, az mondjuk egy műtét lenne. De azt nem akarja, és akkor ugye ide-oda lehet. játszani, hogy akkor most mivel kezeljük, vagy mivel tesszük jobbá az életét.
Fontos azt eldönteni, amikor van egy konzultáció, hogy a páciens milyen szövődményeket tud bevállalni, mennyi gyógyulási időt tud bevállalni, mi az, amit szeretne elérni eredményt, és akkor itt a cost-benefitet át kell beszélni vele, hogy igen, ezt tudom én nyújtani, ennek nagyon gyors a gyógyulási ideje, ez egy minimál invazív dolog, de ez nem lesz egyenlő egy plasztikai sebészeti facelift-tel mondjuk. Akkor el lehet dönteni. Annak kicsit hosszabb a felépülési ideje, másféle szövődmények jöhetnek. Nézzük meg az anyagi oldalát, és mit bír el költségekben, és ez alapján szerintem nagyon könnyedén tud már a páciens is dönteni, egy kicsit nekünk is vezetni kell. Meg azért az is jó, hogyha az orvos is tisztában van azzal, hogy ő mit tud egyébként nyújtani a páciensnek. Tehát, hogy azt tudnom kell nekem is, hogy ez az eredmény ennyit fog hozni. Én nem mondhatom azt, hogy figyelj csak, ó, ez a lézeres kezelés, ez pont olyan lesz, mintha megcsinálnál egy arcplasztikát, meg egy nyakplasztikát, mert ez nem igaz. Ez másféle előnyöket fog hozni. Nagyon jó lesz a bőröd, feszes lesz a bőröd, de nem lesz egy olyan lifting hatás. És hogyha a páciens ezt elfogadja, az oké. Okay. Ha nem, akkor viszont a lézeres kezelés, vagy bármilyen egyéb, az kiegészítő kezelés lesz, és akkor később esetleg tud menni majd egy sebészhez.
Milyen trendek jellemzik ma az esztétikai beavatkozásoknak a piacát, és mik a legkeresettebb eljárások ma?
Szerintem ez különböző így a két területen.
Nem, de... egyébként abban a szempontból, hogy a természetesség irányába mentünk el,
az
szerintem
biztos.
Ezt mind a ketten
el
tudjuk mondani, hogy most abszolút ez egy pár éve ez jellemző, hogy minél természetesebb javulást szeretnének az emberek, és már nem az a bévacsos stílus az, ami megy.
Az jó, hogy a szépségnek a diverzitását azt úgy igyekszünk megőrizni, tehát hogy nem ezek a klasszikus egyenarcú nőknek a töltése már a cél, és úgy nem is nagyon keresik már ezeket, ami szerintem egy nagyon nagy előrelépés, hanem inkább a meglévő szépséget, meg a meglévő adottságokat igyekeznek a páciensek is kiemelni magukon, meg nagyon sokan jönnek már bőrminőségjavító kezelésre, de még mindig a legtöbben a botox és hialuronsavas kezeléseket ismerik, vagy ezekről tudnak, ezekről hallottak, és ezekről van véleményük.
Hát akkor bele is nyúltál az egyik fő darásfészkébe a mai beszélgetésnek, de lehet, hogy ez csak kívülről tűnik annak. A botox és a hialuron, ugye nagyon-nagyon sok olyan megközelítés van, vagy ilyen híreket lehet hallani, hogy az idegméreg, és hogy milyen szinten teszed tönkre vele az arcodat. Mi a ti szakmai véleményetek ezekről az eljárásokról?
Igazából nagyon érdekesek ezek a feltevések. Én nagyon régóta használom a botulinum toxint, és a hialuronsavas töltésekkel is nagyon régóta dolgozom. És az az igazság, hogy orvosi szemmel ez, hogy ez egy idegméreg, vagy az, hogy agykárosodást okoz, ezen azért én így le vagyok döbbenve, és főleg az, hogy ez főleg inkább influencerektől lehet hallani, és nem orvosok mondják ezeket, akik azért ismerik a tanulmányokat, bele tudnak nézni különféle cikkekbe. Tehát, hogyha megnézzük például a botox kezelést, azt először egészségügyi felhasználására, tehát a gyógyító medicinában kezdték el használni, méghozzá a neurológiában, vagy a szemészetben, és olyan esetekben, amikor az izom nagyon erősen össze volt húzódva, tehát görcsös állapotra, és ezzel lelazították. És közben észrevették, hogy ennek hoppá van jótékony, egyéb jótékony esztétikai hatása, simítja is a bőrt, az izmokat lazítja, ezért ránctalanabbnak tűnünk. Tehát ez innen indult. Tehát nincsen agykárosító hatása a botox kezeléseknek. A hialuronsav az pedig egy biokompatibilis anyag, tehát amúgy is megvan a szervezetünkben, csak egy olyan készítményt alkalmazunk, amire jó esetben nem allergizál a szervezetünk, hanem jól reagál, ott vizet szív meg magába, vagy vizet köt meg, többszörösére megnő, és ezért tudjuk az arcnak a különféle hiányainak a pótlására használni.
Mi történik valakivel, aki mondjuk 20-30 éves korában elkezd botoxolni? Mi lesz a bőrével 50-60 éves korára? Van például bármilyen elérhető kutatás, vagy adat, vagy bármi erről?
Persze, hát a botoxot már közel 30 éve használják, szóval azért érdekesek számomra ezek a feltevések, ezt most tényleg csak egy orvosi szemmel nézve, hogy szerintem azért például az egyik legbiztonságosabb anyag, mert 1000 éve használjuk. És volt annyi idő, hogy megtudjuk azt, hogy milyen mellékhatásai, vagy milyen szövődményei lehetnek, ezért tudunk egy jó adagolást biztosítani. Tehát számomra ez egy nagyon nagy megnyugvást jelent, hogy ezt nem egy éve használják az esztétikai iparban.
Igen, abszolút egyetértek, és ugye ez egy FDA amerikai engedéllyel rendelkező anyag. Nyilván megvannak az indikáció és kontraindikációi, tehát amikor először elmész egy botox kezelésre, akkor megkérdezzük, hogy fennállnak-e azok a kontraindikációk, vagy azok az állapotok, amikor mondjuk nem ajánlod botox kezelést csinálni, például a terhesség, szoktatás, vagy olyan izombetegségek, amik a teljes testedet érintik, mert ezek azok nagyjából, amikben nem ajánlott ez a kezelés, mert szisztémásan, vagyis a teljes szervezetedbe szinte alig kerül be botulinum toxin, ugye ez kimegy egy anyagtól függően 4-6 hónap múlva, és ugye ez, amit kérdeztél, hogyha hosszasan használod, ugye az jellemző, hogyha nem foglalkozol az izmaidra, hogy általában sorvadnak. Az arcodon azért van 4 izom, vagyis 2 pár izom, ami például, amire az a jellemző, hogy korral erősödik. És ugye az, hogyha egy picit odafigyelsz rá és gyengíted, akkor nem lesz olyan markáns például, és nem lesz a mérges ráncod.
Pont az arcizmok ilyen folyamatos lebénítása miatt merült fel bennem azt, hogy ez nem vezette például gyorsabb öregedéshez?
Nem, egyáltalán. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk a homlokodon, hogyha egy botox kezelést igénybe veszel, akkor utána ott nem fog mozogni az a terület. Tehát nem húzódik össze a bőröd, nem fog betörni. Tehát hogyha valaki 10 évig botoxoltatott, akkor neki az a területe sima. És hogyha most abba hagyja, hát mi történik? Semmi. Van egy sima, onnan nulláról ő elindul, és utána kezdi el húzogatni azt a területet. Ez például szerintem egy abszolút tévhit, hogyha én botoxoltatok 20 évig, akkor rosszabbul fogok kinézni, mint aki meg nem. Aki nem botoxoltatott, neki lesznek valószínűleg, ha használja a homlokizmait, betört ráncai, aki meg használta ezeket a kezeléseket, annak nem lesznek betört ráncai. És hogyha abba hagyja, akkor sem fog semmi történni, utána ugyanúgy bekapcsolnak ezek az izmok, és elkezdi használni.
Mi a helyzet az arcnak a torzításával, akár most botox, akár hialuron, hogy azért látni néha olyan
ezért
arcokat.
Ezért kell jó specialistát választani. Igen. Ez az egyik.
Hát csak azt honnan tudod, hogy jó helyen vagy?
Hát ez hát egy jó kérdés. Vagy ajánlják, szerintem egyébként, vagy látod az eredményeit, és tetszenek. De ugye ez szintén erről beszélgettünk, hogy mindenkinek más a szép, szóval, hogyha te lemész, és azt mondod, hogy úristen, ez milyen szár, és erről ordít, hogy ez akkor meg van csinálva, lehet, hogy neki az a legtermészetesebb és leggyönyörűbb szája, ami a Földön létezik. Szóval ez egy nagyon tág kérdéskör, hogy kinek mi az, ami tetszik, és kinek mi a szép.
Ugye mondtad a természetességet, és ezért ma már meg lehet fordulni olyan helyeken, ahol ilyen uniformizált arcok jönnek szembe az emberrel, amik hát nem éppen a természetességről árulkodnak, és nem vagyok benne biztos, hogy azok az emberek, akik ezeken a beavatkozásokon átestek.
Egyébként ez most már egy lesengő trend, aminek én tökre örülök. Szóval ez az, ami volt egy időben, és még lehet is látni, mert nyilván, hogyha megvan így valaki töltve hosszú idő után, akkor azt azért még észleled. De tényleg azt lehet látni az elmúlt 1-1,5 évben szerintem, hogy abszolút elkezdtünk a természetesség irányába menni. Neked tökre örülök.
Szerintem azzal sincsen semmi gond, hogyha valakinek ilyen jellegű arc tetszik. Szóval ezt valahol, ez pont az, hogy elfogadónak kell lenni egymással. Tehát az, hogy ő neki egy ilyen töltés a sikeredet, abban benne van ő is, meg benne van az orvos is. Ez teljesen az ő dolga szerintem. Mindenkinek más, pont ahogy Orsi is mondta, a szépsége, más, ami tetszik neki. Lehet, hogy neki ez tetszett, illetve az ő orvosának is ez egy megfelelő beavatkozás volt. Hogyha egészségügyileg ez nem okozott neki kárt, akkor ez egy elfogadható beavatkozás. Az tényleg nagyon jó, hogy most már inkább a természetesség irányába megyünk, és talán így sokkal több mindenkinek elfogadhatóvá válik az, hogy valaki ilyen jellegű kezelésre vágyik, vagy elmenne egy esztetikai orvoshoz, akkor nem biztos, hogy a barátja vagy a barátnői le fogják beszélni róla, mert úristen, mi fog vele történni, mert tudják, hogyha már elmész egy bőrgyógyászhoz, akkor kaphatsz csak bőrminőségjavító kezelést is, amivel nem lesz egyenarcod.
Nálunk mindig cikke van.
Óvatosan kell
alternatívát mondani.
Neked amúgy mi a tapasztalatod, hogy van olyan paciensed, aki hosszú idő után mondjuk leállt a botoxról, és le tudott jönni róla?
Hogyne. persze. Azért, hogy a trendek változnak, ez is változik. De azért utána van, hogy egy év múlva azt mondja, hogy hát azért inkább mégiscsak egy picit tegyünk mondjuk a szemkörnyékre. De a homlokát mondjuk teljesen el tudja engedni, mert egyéb más jellegű kezelésekkel nagyon jó eredményt tudunk elérni. Természetesen ez ugyanaz, hogy nem a botoxnak a hatását fogjuk látni, viszont ahogy a bőrminősége, a kötőszövete jobb, kevésbé lesz ráncos az a terület. Visszakapja a tónusát.
És akkor kap egy szemhéjplasztikát, mert pontosan. Esetleg a bőr feleslegtől húzogatja állandóan a homlokát, akkor sokat javul utána a történet.
Igen. Tehát le lehet erről jönni úgy, csak akkor azért kell választani valami kis kiegészítő részt hozzá.
Egy kicsit, ahogy most hallgatlak titeket, olyan, mintha ez egy ilyen soha véget nem érő, kicsit itt megállok, kicsit ott, tehát hogy...
Ez olyan, mint az edzés. Ebbe belekezdesz, hogyha abba hagyod, akkor látod, hogy ez nem olyan.
És ez nem egy függés, tehát ez nem arról szól, hogy kórosan menekülünk az öregedés elől, és...
Nem, mert a kozmetikushoz azért jársz, mert valamitől félsz.
Vagy edzőtelenben.
Tőle.
Igen, vagy ezért, mert azért sportolsz, mert... Tehát, hogy ne, ez csak szimplán odafigyelsz.
Melyek azok az eljárások, amiket így a legszívesebben, meg a legtöbbeknek ajánlanátok?
Én a bőrminőségjavító kezeléseket, abból az mindenkinek nagyon jó tenne, szerintem, illetve, hogy foglalkozzon a bőrével, tehát használjunk krémet, fényvédőt. Ez innen indul, ez a nulladik lépés szerintem. Utána erre lehet már építkezni, és akkor, hogyha esetleg van valami, tényleg valami olyan panasz, amivel nem elégedett, ott meg hát a plasztikai sebész tud segíteni.
Hát igen, nálunk nincsen ilyen, hogy akkor kifejezetten ezt.
Mindenkinek egy melplasztikát.
Mindenkinek egy implantot. De nem, de hogyha tényleg valami zavarja az embert, akkor érdemes utána nézni, hogy hogyan lehet azt orvosolni, mert nem érdemes ez emiatt, a félelem miatt nem megcsináltatni.
A félelmet említetted. Mennyire találkozol azzal, hogy az emberek félelemből nem indulnak el?
Rengetegszer. Ez tényleg, tehát közvetlen környezetemben is volt olyan, hogy azt észleltem, hogy mondjuk, hogy az életminősége jelentősen romlott két gyerek megszülését követően, és amikor ezt láttam, akkor megkérdeztem, hogy hát hello, itt vagyok közvetlen a környezetedben, és akkor mondta, de hát ő, hogy nem is gondolt, és ő úgy fél az altatástól, és mondtam, hogy figyelj, napi szinten veszünk, miért nem kérdezed meg? Szóval, hogy miért félsz? És megcsináltuk az emlőfelvarrását, és az egyik legboldogabb ember lett.
Valahogy így a szégyen és a félelem, ez a kettő érzés, ami én tényleg pár emberrel beszélgettem az adásunkra készülve, és ezeket említették, hogy nagyon sokáig...
Az altatástól félnek rengetegen, hogy akkor önkívületi állapotban, vagy nem alszanak el. Szóval, hogy ilyen furcsa dolgok vannak, amik szerintem abszolút egy pici információval, vagy egy kicsit korrektebb felvilágosítással ezek abszolút kiüthetők.
Ezért is lenne fontos az edukáció, tehát a pácienseknek a jól edukálása.
És mi az, ami mondjuk olyan információ, ami szerintetek ezt a legjobban tudja oldani? Te említetted az altatással kapcsolatos ilyen félelmeknek az eloszlatását, van bármi, amit te tapasztalsz, vagy ajánlanál, vagy így megosztanál az esztétikai kezelésekkel kapcsolatban?
Sokan félnek attól, hogy eltorzulnak. Tehát, hogyha én kimondom azt, hogy csinálunk egy bőrminőségjavító kezelést, ami hialuronsav alapú, akkor azt azonnal azzal kötik össze, hogy akkor most neki hörcsökpofája lesz, vagy nagyon fel fog duzzadni, és azonnal felsorolnak számos olyan, hát amit lehet látni, olyan negatív tapasztalatokat. És akkor ezzel azért kicsit nekem is küzdeni kell, hogy átbeszélni, hogy hát ez nem az a fajta hialuronsav, ennek másmilyen jellegű hatásai vannak, ez nem tud olyat csinálni.
A melplasztikát említetted, és még szerintem az elmúlt években is egy csomó olyan hírt, cikket lehetett olvasni, hogy mondjuk amerikai sztárok is inkább kiműtetik az implantátumaikat, mert nem tudom, milyen szövődmények voltak. Hogyan érdemes ma például ezekhez a beavatkozásokhoz állni?
Hú!
Köszi a kérdést!
Jó reggelt!
Igen. Nagyon jó minőségi implantátumok vannak most már a piacon, gyártók nagyon jó garancia programokkal rendelkeznek. Ha szeretnél volument, vagy hogyha valaki szeretne volument nagyobbítani, akkor érdemes implantátumon gondolkodni. Ugye az implantátumokhoz köthető a két betegség, ugye ez a BILCL, ez az egyik, ez egy szisztémás megbetegedés, ami egy rossz indulatú betegség, de az, hogy téged egy közúti baleset ér az életedben, az nagyobb százalékkal tud előfordulni, mint hogyha beültetnél egy implantátumot. Illetve mondják ezt a implant-related illness, ugye az az implantátumhoz köthető megbetegedés, hogy van-e, nincs, erről azért még mindig megoszlanak a vélemények, hogy akkor ez az implantátumhoz köthető, vagy inkább ahhoz, hogy a korral öregszünk, és akkor inkább ott a hormonszintek, illetve maga a kor az, ami ezeket a változásokat hozza. Ez a kettő van, de én azt látom, hogyha valaki elhatározza magát, hogy ő implantátumot szeretne, akkor általában azért nincs olyan sok probléma, de minden műtétben, minden beavatkozásban benne vannak a szövődmény lehetőségek. Úgyhogy ez az egyik megoldás, én azt gondolom, én például most voltam Bukarestben nemrég egy fél éve egy konferencián, azt mondták, hogy az implantátumhoz olyan tulajdonságok is köthetőek, hogy mondjuk tumorellenes tud lenni egy esztétikai céllal beültetett implantátum, én ezt nagyon csodálkozva fogadtam, de vannak erre állatkísérletek. És nyilván lehet saját zsírral is növelni emlőállományt, de azzal soha nem tudsz annyit, és a felső pólusodat, tehát magát a dekoltás nem fogod tudni annyira szépen elődomborítani, mint egy implantátummal. Azt is kell tudni, hogyha egy emlőműtétbe belemész, akkor valószínűleg nem az lesz az utolsó emlőműtéted. Ez is egy tév eszme talán, hogy ugyanak a gyártók garanciát érek hosszígran, mi garanciát vállalnak, de azért az életed, ahogy halad elő, öregszik a tested, úgy maga az emlő formája, vagy a te igényeid is változhatnak, és te emiatt mondjuk egy 10-20 év múlva lehet, hogy még egy emlőműtétet fogsz magadnak akarni, és van egy ilyen trend, igen, ebben is igazad van, hogy jönnek, hogy vegyük ki az implantátumot.
Ott mik a fő indokok? Miért akarják eltávolítani?
Valaki azért, mert azt mondja, hogy ő eredetileg se szerette volna, csak mondjuk a környezet rábeszélte, vagy a környezet úgy hozta, hogy akkor ebbe belement, vagy van egy ilyen idegen érzés, érzete, ami miatt szeretné eltávolítani, vagy korral úgy megváltozott az emlő, ugye, ahogy beszéltük, hogy ahogy idősödsz, az emlőnek a mirigy és a zsírszövet aránya, ez változik, és vagy úgy megváltoztak az arányok, hogy jóval nagyobb lett az emlőnek a volumene, meglógott, és azt mondja, hogy neki a mérete az tökéletes lenne, ha csak simán fölvennénk és eltávolítanánk az implantátumot.
A dekoltásra is vannak olyan típusú ilyen bőrjavító kezelések, vagy akár lézeres kezelések, amiket szoktál csinálni?
Természetesen. Tehát ezt a bőrt, ezt nem csak az arcon kezeljük, hanem a nyakon, a dekoltáson, a kézfejen, a hasnak a bőrét is kezeljük, sokszor hasplasztika előtt, után is azért ráfér egy kis stimuláció a kötőszövetre. Szóval a dekoltás ugyanúgy lehet fiatalítani, és érdemes is, mert elég furcsán néz ki az, hogy valakinek lehet is látni. Tehát, hogy valaki csak az arcával foglalkozik, és öregszik közben a nyaka, meg a dekoltása, meg mondjuk a kézfeje, és ott pigmentfoltos, meg szoláris keratózisok vannak rajta, azért ez nagyon árulkodó, hogy ő biztos, hogy az arcán valamilyen beavatkozást vesz igénybe. Érdemes összehangolni a nyakkal, dekoltással, és egyéb ilyen kilógó bőrfelületekkel.
Mind a kettőtöknek rengeteg tapasztalata van. Hogyan látjátok, hogy a nők, akár itt a mellplasztika, dekoltás, meg az arc, tehát milyen hatással van? Lehet-e így megfogalmazni egy dolgot, vagy néhány olyan észrevételt, amit ti láttok, és így összegezni tudtok a hatásból, amit a nők lelkére, lelkiállapotára, önmagukhoz való viszonyulására gyakorol?
Egy jól elvégzett esztétikai kezelés az rengeteg önbizalmat tud adni a nőknek.
Egy önbizalom fröccs gyakorlatilag. Igen. És azáltal, mivel te sokkal magabiztosabb vagy, ugye sokkal jobban sugárzol, és olyan dolgokat csinálsz meg, amit egyébként nem csinálnál meg, és emiatt az életed jobb lesz.
Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez egy külső visszajelzés, vagy egy csak a külcsin idéző jelesen, viszont utána meg így tovább mentem, és amikor elkezdtem pont a botox témájába olyan kutatásokat találni. Azt hiszem, hogy pont a Semmelweis Egyetem, meg a Hannoveri Egyetemnek van egy olyan kutatása, ami arról szól, hogy a botox, az a bipoláris depressziósok között végzett kísérlet alapján konkrétan a
javítja.
Tehát ott egy pillanatra, hogy én is megálltam, hogy Ti hogy látjátok ennek a lélektan, psziché és az esztétika vagy plasztika kapcsolatát?
Ez abszolút így van, tehát ennek a kutatásnak az volt a lényege, hogy ugye amiatt, hogy ők nem tudták ráncolni a homlokukat, nem tudtak bizonyos olyan negatív érzelmeket kifejezni, így nem kapott az agyuk egy olyan visszacsatolás, hogy itt negatívum történt, és emiatt tudtak ellazulni, vagy emiatt tudtak kevésbé szorongani. És ez a lényege, és ezt a paciensek is elmondják, hogy sokkal jobban érezték magukat, csökkent a fejfájásuk, csökkent a szorongás érzésük egy botulinumtoxin kezelés után, de ez mondjuk csak a botoxot érinti. Hogyha összegészében nézzük az esztétikai kezeléseket, akkor azért tényleg azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon bizalmat kapnak, és itt már nem csak az, hogy a külső szemlélőktől, hanem ők maguk jobban érzik magukat, igen, és ebben ez a lényeg, fontos, hogy nem azért csinálom meg, mert hogy a barátnőim, igen, vagy a külvilág megdicsérjen, hanem én jól érzem magam ettől. És nem azért megyek el egy mellplasztikára, mert a barátom azt szeretné, hogy legyen egy 800 köbcentis mellimplantátumom, hanem azért, mert én mondjuk azzal érzem jól magam.
Igen, pontosan, ez nagyon fontos, hogy magadnak csinálsz valami jót, és az kihat a környezetedre és a mindennapjaidra.
Én meg is szoktam kérdezni egyébként a paciensektől, hogy ő most ezt szeretné, biztos ebben nem esetleg külső nyomásra történik, mert hogyha külső nyomásra történik, akkor ő hosszú távon nem lesz elégedett egyébként azzal a beavatkozással. És ez nekem is nagyon fontos tudni, hogy ő pontosan mit szeretne, mert nekem is az a célom, hogy hosszú távon együtt tudjunk dolgozni, és mindketten elégedettek legyünk, mert ha a páciens elégedetlen, akkor sajnos abból nekem is problémám származik.
Is elmatlan éjszakáid vannak. Igen. Amikor én konzultálok, és párok jönnek be, akkor én is első körben őt szoktam megkérdezni, hogy mik az igényei, és meg szoktam mondani, hogy most ne forduljon ki, mert nem a már. Tehát ugye ez a saját teste, és nyilván utána már megkérdezzük a véleményt, meg behúzzuk őt is, de elsődleges az, aki csináltatja a saját testével a beavatkozását. Ez nagyon fontos.
És ti hogyan viszonyultok, vagy mit gondoltok erről a társadalmunkban uralkodó fiatalság kultuszról, és arról, hogy gyakorlatilag menekülünk az öregedés jeleitől és következményeitől a saját testünkön?
Számomra nagyon érdekes, hogy ez már ilyen 20-as évek alatt lévő nőknél is jelentkezik ez, hogy nem csak ez a fiatalságkultusz, de inkább ez a testképzavar. Tehát én azt látom, hogy a fiatalságkultusz az nagyon régóta megvan, azzal már próbálnak mit kezdeni, tehát az öregedésnek a jól pozícionálása is megjelent, akár a színészek, a celebek között, illetve ez a well-aging szemlélet. De a fiatalokat viszont nagy mértékben érinti az, hogy próbálják már megváltoztatni a külsejüket nagyon fiatalon, tehát a 20-as éveik elején, vagy tényleg épp, hogy ahogy belépnek a felnőtt korba, és ezzel szerintem még nehezebb talán mit kezdeni. Ezek éretlen gyerekek még gyakorlatilag.
Neked amúgy vannak ennyire fiatal klienseid?
Hát 18 év alatt én nem vállalok ilyen jellegű beavatkozásokat, tehát akinek mondjuk aknés, rozáceás, vagy egyéb, tehát bőrbetegsége van, azt kezeljük, de én töltést, botulinumtoxin kezelést olyan céllal, hogy neki most ránctalan legyen a homloka, vagy legyen feltöltve a szája, azt nem vállalok.
Nyilván ugye ez a másik, hogy egy fiatalnál azért lehetnek nem esztétikai célral is beavatkozások, de hogyha nagyon nagy a melle, és 18 éves korára alig bír elmenni egy tornaórára, akkor nem kérdés, hogy itt nem a kor lesz az, ami miatt majd meg fogjuk operálni, és esetleg kisebbíteni fogjuk a mellét. Úgyhogy azért nyilván nem a kor itt mindenféle beavatkozás, inkább az, hogy milyen kezeléseket szeretne igénybe venni, vagy mi az, amire jön.
Említetted a testképzavart. Egyáltalán milyen hatással van ez az előbb említett kultusz a fiatalok mentális állapotára, és hogy vannak-e olyan esetek, amiket ti már visszautasítotok?
Természetesen.
Ez a legnehezebb egyébként. Én nem tudom, hogy te hogy vagy vele, Dóra, de ha mondjuk egy ilyen beteget lebeszélni bármilyen kezelésre, a legizzasztóbb dolog. Szóval nekem volt, hogy másfél órát beszélgettem arról, hogy egy ne vegyen igényben kezelés, mert egyszerűen tényleg fél óra után kiszűrtem, hogy akkor testképzavaros a
páciens. Mi alapján, vagy hol húzódik ez a határ?
Hát vannak jellegzetes vonásai azért ennek, és amikor ezt kiszűröd, vagy akkor megpróbálod vagy minimálisra szűkíteni azt, amit megcsinálsz, én legalábbis, vagy egyáltalán nem csinálok.
Mondasz egy pár példát csak, hogy...
Hát, már mire gondolsz, hogy...
Mik azok, ahol mondjuk saját magamban tetten tudom érni, hogy most azt érzem, hogy én most még elmennék még egy valamire, nem tudom, hozzád vagy a Dórához.
Tehát, hogy valamilyen aszimmetria van a testünkben. Olyan, hogy teljesen szimmetrikus, mondjuk mell, teljesen szimmetrikus arcfél, szemhéj, szemöldök, ilyen nincs. Ezt el kell felejteni. Ennek az aszimmetriának van egy harmóniája. És nyilván mindig szép arányokat szeretnénk létrehozni, de amikor valaki tényleg millimétereken, vagy olyanokért jön vissza, ami nem zavarja meg a harmóniát, akkor azt már lehet érezni, vagy hogyha úgy jön vissza, hogy itt járt, ott járt, amott járt, már 10 helyen volt, de mindenhol elrontották, akkor az is egy felkiáltó jel, hogy valami nem oké.
Hát ezeket nagyon jól elmondta Orsi. Ez nálunk is ugyanez a helyzet. Azért ezek olyan, úgy mondjuk, hogy red flag, amikor ezt észreveszünk, de nagyon nem könnyű elfogadtatni a pacienssel azt, hogy mi más véleményen vagyunk. Rám is rám csapták az ajtót azért, mert nem szerettem volna elvégezni egy kezelést. És az tényleg a saját érdekében nem szeretném elvégezni, nem azért, mert rosszat szeretnék neki. És ezt azért nehéz volt elfogadni.
Nincs indikációja gyakorlatilag a kezelésnek. Igen.
Vagy amikor valaki már túl gyakran szeretne visszajönni, szerintem még az is
beletartozik.
Ide tartozik.
De az igazság, hogy szerintem itthon ez még annyira nem... mert hogy,
Dóra,
mert,
hogy
például Amerikában erre már intézetek vannak, szóval ott vannak olyanok, amik kifejezetten ilyen problémájú betegekkel foglalkoznak, itthon azért ez még nem...
Hát intézet még nincsen, de a pacient Dóra van hozzá.
Az igény volna.
Az
hát igen, tehát hogy Amerikában egy kicsit én is csak utána kutakodtam, és ott valahogy nagyon már kéz a kézben jár a szépészet, és a pszichológia, vagy a mentális oldalon.
Én nagyon szeretném, hogyha nálunk is meg lenne támogatva mentális oldalról, mert én úgy érzem, hogy ezt jelenleg én végzem. És én vagyok a coach, vagy a pszichológus is egy személyben néha, és nekem kell vezetni a pacienseket, ami persze nagyon jó dolog egy részről, de van olyan, ami azt gondolom, hogy az én hatáskörömön is túlnyúlik, és egy szakértő sokkal ügyesebben tudná csinálni.
Azért ez egy nagyon érzékeny határ, hogy hol van az, hogy még a technológia adta lehetőségek, amik a természetesbe és az egészségesbe tényleg beletartoznak, és hol van az átbillenés, ez nem tudom, akár ilyen témában bármilyen fórumon lehet-e beszélgetni, de azt hiszem, hogy erre így lenne.
Hát vannak ilyen sebészeti fórumok a Facebookon, amiket a páciensek mutatnak, de például az is egy olyan nehéz, hogy ott is nagyon sok fake információ megy.
Én hát ezektől rosszul vagyok.
És ez nekünk orvosoknak nagyon nehéz.
Szóval, hogy nyilván tök jó, hogy megosztják egymásra az emberek a tapasztalataikat.
De diagnózist is adnak csomószor.
De ez egy csomó káros hatása is van, vagy nem... Ugye nem vagyunk ugyanolyanok. Az, hogy miből lett B, az nem mindegy. Illetve, hogy ki hogyan... kezelte magát utána, vagy mit csinált, ezek minden olyan faktor van, amit itt nem tudsz leszűrni. És nem annyi, tehát hogy jó, mert tök jó, hogyha támogatják egymást az emberek, de ugyanolyan káros hatása van egy ilyen csoportnak szerintem, mint amilyen előnye, legalábbis nekem ez a véleményem erről.
Szerintem ez nagyon hasonló az összes ilyen egészségügyi, meg egyéb témában is, hogy a hiteles forrásnak a megtalálása az nagyon nagy kihívás, és hogy talán ez, bár nem tudom erről mi a véleményetek, hogy ez rak olyan típusú felelősséget is az orvosokra, hogy a munkájuk legmagasabb szintű elvégzése mellett edukáljanak is, vagy kommunikálják ezt, hogy minél többekhez eljuthasson a megfelelő információ.
Ez a saját érdekünk is, az edukáció. Én erre kifejezetten próbálok figyelni, hogy több helyen felhívjam a figyelmet arra, hogy inkább az orvost kérdezzék. Tehát például ezekben a csoportokban szerintem ez egy nem fair hozzáállás, hogy nem az orvost kérdezik meg először, hanem ebben a csoportba írják be. És én mindig elmondom a pácienseknek, hogyha bármi van, legyen szívesek engem elérni. Elérhető vagyok, a rendelő is elérhető, bármilyen fórumon megtalálnak, de hogyha baj van, engem keresnek, én szeretném ellátni, igen, szeretnék segíteni, mert azért jött hozzám, mert bizalmat szavazott, és ezt a bizalmat én meg fogom hálálni, de én tudok neki segíteni, és nem a csoportban az anonimus tag fog segíteni.
Ugye ez egy tök fontos dolog, hogyha választasz valakit, ugye azt tudnod kell, hogy minden jó, hogyha jól megy. Tehát, hogy ez akkor ez egy win-win szituáció, de azért minden beavatkozásnak van szövődménye. Na és akkor derül ki, hogy milyen embert választottál magad mellé, mert akkor is fent kell álljon a bizalmad, és meg kell tudj benne bízni, és ha baj van, akkor is őt kell keresni, és akkor ez már egy másik kérdés, hogy az a szakember hogy tudja ezt ellátni. Itt ezek, amiről beszéltünk, ez a kuruzslók, hogy ugye a mai nap is vannak olyan helyek, ahol kozmetikusok, vagy masszőrök, vagy Isten tudja, a pénztáros kisasszony tölt botoxon mindent csinál.
Social media rengeteg.
Ami tök jó addig, ameddig nincs semmi probléma, de amint van valami probléma, akkor kérdés, hogy látják el.
Hát sehogy. Hát. Ezt ki lehet mondani szerintem.
Mit kell tudni ennek a piacnak így a szabályozottságáról, vagy hogy egyáltalán ez a fekete piac ez így mekkora, mert ami a social médiából jön, ott tényleg nem úgy fest, hogy kizárólag szakavatott orvosok végeznek ilyen típusú beavatkozásokkal.
Nem, abszolút nem. Egyébként én ezen meg is döbbenek, hogy én nem tudom, hány évet tettem ebbe az egészbe bele, és voltak olyan területek, például a szem alatti karika töltés, ami hosszú ideig nem mertem rávállalni. Tényleg évekig, mert egyszerűen olyan következményei tudnak lenni, hogy azért fostam, hogy akkor itt valamit tudok csinálni.
Mert nyilván mi is emberek.
Igen, mert nyilván mi is emberek vagyunk, és ennek ellenére van valaki, mondjuk fölhív telefon, és mondta, hogy elvégeztem ezt egy kollégám, de nem ezzel foglalkozott, nem ezt tanult a hosszú évek. Elvégeztem ezt a tanfolyamot, holnap elkezdek töltögetni, és tudod, és akkor egy ilyen mély hallgatás van, hogy jó, ez tök jó, de hogy nem tudod, hogy miket tudsz vele csinálni gyakorlatilag, mert egy napos vagy két napos tanfolyamon nyilván nem sajátítod el azokat, amiket mi éveken át tanulunk, meg azzal foglalkozunk, hogy mit, mert ugye a szövődmények itt a kérdések, hogy azt hogy fogod tudni ellátni utána, hogyha mégiscsak csinálsz valamit.
Hát mindig tudod, a bölcsember az, akinek kérdései vannak, aki meg annyira nem nincsen tisztában mindennel, az szerintem sokkal bátrabb.
És persze.
Talán azért is van az, hogy a kozmetikusok, meg egyébként autószerelő, meg tetováló is, de valaki doktornak hirdeti magát. Tehát számomra amúgy ez a legmeglepőbb, hogy valaki, aki nem doktori titulussal rendelkezik, ő doktornak állítja be magát, és úgy tölti a pácienseket. Szóval ezek azért nagyon durva etikai kérdések, de ez nem a mi tisztünk egyébként szerintem véleményt mondani. Ezt mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy hova szeretne menni.
És kinek szavaz bizalmat.
Igen.
Ahogy mind a kettőtök egy beszélgettem előzetesen, még vagy az ütött meg, nagyon sok területen dolgozó orvossal beszélgettünk itt ugye a Közjól műsoraiban, és hogy mindegyiknek ugye elképesztően nagy a felelőssége, és hogy olyan szempontból egy nagyon érdekes felelősség ez az esztétikai vonal, hogy ott gyakorlatilag valakinek a hiúsága, vagy az önmagáról alkotott képe van az eredménynél a mércén, hogy ezt ti például hogyan élitek meg a saját munkátokban.
Nagyon nehéz dolog, azért itt azt kell tudni, hogy sok esetben nem beteg embert kezelünk. Ugye ez egy egészen más dolog, mint amikor az állami kórházban bejön valaki, most én a bőrbetegségekről tudok beszélni, felírunk receptet, adunk gyógyszert, meggyógyul, és elégedett. Itt egészséges embereket kezelünk, és egészséges embereknek lehet valami problémája, amit mondjuk a mi beavatkozásunk okozhat neki, szóval szerintem óriási a felelősség, és ezzel ezt el kell viselni. Mert amúgy rengeteg szépsége van ennek a szakmának, tehát annyit tudunk adni. Nekem például hatalmas öröm az, hogy amikor dolgozom, kikapcsolódok közbe. Tehát tényleg van ez a flow élményem, és ezt nem cserélném le semmi másra. Én ebben találtam meg, nekem a sima általános bőrgyógyászat nem adta meg ezt az élményt, viszont az esztétikának ez a művészeti jellege, ez az én világom. Úgyhogy én inkább elviselem ezt a felelősséget, csak hadd csináljam azt, amit nagyon szeretek.
Igen, hasonlóan vélekedek én is, abszolút. Illetve még talán azt tenném hozzá, hogyha elégedett, akkor nem egyszer fog nálad járni, és nem mindegy, hogy mit adsz ki a kezedből, mert utána hát neked kell azt majd karban tartani, illetve azt majd fejleszteni tovább, úgyhogy ezért nem mindegy, hogy dolgozni.
Meg az ismerősök is bocsánat látják, hogy na, mit csináltál?
Hát igen, a névjegykártyáitok sétálnak.
Hát az ott van az arcodon, igen.
A nőkről ma már nagyon sokat beszéltünk, viszont nem szeretném kihagyni a férfiakat, mert lehet, hogy sokan kívülről azt feltételezik, hogy férfiak nem járnak.
Imádom, én is sokan hozzak. Annyira helyesek, tényleg.
Mi a tapasztalatotok? Milyen kérdésekkel, kik, mennyire az éjszaka leple alatt fordulnak hozzátok? Hogyan kell ezt elképzelni?
Nálunk a rendelőben nagyon szeretnek a férfiak lenni, és én nem látom, hogy ők egyáltalán amúgy zavarba lennének szerencsére. Tök jó kérdéseik vannak, néha nincs is kérdésük, csak szeretnénk, hogy megtörténjen a kezelés. Nagyon, nagyon helyesek tényleg, és jó velük dolgozni.
Milyen típusú kezelésekre jelentkeznek be hozzád?
Ennek nagyon sokféle kezelésre jelentkeznek. Sokan botoxra egyébként, töltésekre is jönnek, de a bőrminőségjavító kezeléseket is nagyon szeretik, valaki szőrtelenítésre, végleges szőrtelenítésre jelentkezik, a bőrét szeretné egy kicsit rendbe tenni, mondjuk aknés hegyei voltak korábban, és ezt szeretné kezeltetni, vagy látta, hogy a feleségének milyen szép lett a bőre, és akkor kedvet kapott hozzá ő is, látta, hogy amúgy gyors felépülési idővel járt, nem voltak nagy mellékhatások, vagy nem volt nagy probléma, nem járt nagy fájdalommal, és akkor nagyon szívesen eljönnek.
Igen, mert nálunk is széles a paletta. Ugye szemhéj plasztika, arcplasztikától kezdve a férfi emlőelnői esedésének a megoldása, zsírszívás, hasplasztika, bőrfelesleg eltávolítás, rengeteg mindent van, amit igénybe vesznek, és nagyon hálás pacientúra, meg nagyon kedvesek, tökre szeretem őket.
Annyiszor mondjátok, hogy mennyire kedvesek a férfiak, kedvesebbek, mint a nők?
Hát mi? Valahogy igen, olyan lazábbak, tudod, hogy így örülnek annak az eredménynek, hogy így nem annyira szőrszálhasogatók.
Ez egy nagyon jó megfogalmazás, tehát ők az aszimmetria miatt nem izgulnak. Nem.
És
látják azt a javulást, ami van.
És abban, hogy őzzel, hogy tök boldogok. De vannak ilyen aranyos sztorik, amiket meséltem, hogy jött hozzám egy úriember, és akkor mondta, hogy hát neki már egyébként tényleg nagyon rálogott a szem a szemhéjára, és hogy de hogy erről senki nem tud, és remélni, és nem is fogják észrevenni, mondtam neki, hogy hát azért, hogy jól végzem a munkám, én remélem azért, hogy észreveszik, hogy nem ennyire nagy a bőrfelesleg a szemem, és akkor megcsináltuk a bőrfelesleget, mondta, hogy akkor ő elvonul, és akkor kint átcsorgott, dohányzott a műtét után, persze. És akkor megérkezett a feleség, és egyik se tudta egymásról, hogy ők hozzám jöttek, úgyhogy ez ilyen nagyon szép nagy találkozás volt, ez nagyon tetszett nekünk, úgyhogy ez ilyen egészen véletlen, és ilyen döbbenetesen jó dolgokat tud hozni az élet.
Mi a korosztály amúgy, aki a leginkább jár hozzátok, vagy milyen kortól ajánlanátok egyáltalán? Például pont a szemhéjplasztika, nekem is nagyon sokan mondták, és nagyon mondták, hogy ez mennyire jó beavatkozás, akár annál, de bármelyik másnál. Mikortól?
Én szerintem ez nem életkor, tehát hogy nagyon sok minden, ez egy multifaktoriális dolog, ugyanúgy, mint bármi más az egészségügyben, hogy van egy genetikád, ami hozott, van egy életstílusod, amit élsz, és ezek mind kihatással vannak a külsődre, és az, hogy hány évesen ilyet nem lehet meghatározni, az, hogy minél hamarabb elkezded a bőrödet tápolni, az nem kérdés. Hogy mikor jön el az ideje egy-egy beavatkozásnak, mert arra érdemes felkeresni egy orvost, és akkor elbeszélgetni vele tabuk nélkül.
Van felső határ? Tehát ha valaki, most nem tudom, 50-60 évesen hallgat minket, és most ért el oda önmagába, hogy szeretné megműtetni a melleit, nekik mit javasolnám?
Hát nekünk van, egyébként nekünk van olyan egészen idős 70 pluszos páciensünk, aki azt mondta, hogy akkor ő most már mindent le tudod, ő implantot szeretne.
Na,
és akkor erre, miért ne? Szóval, hogy erre nincs korhatár.
Tök jó. Nálad?
Abszolút egyetértek Orsival, hogy inkább arra kellene figyelni, nem korhatár szerint, hanem hogy kezdjünk el foglalkozni a bőrünkkel, és akkor egyébként nem is fogjuk ezt érezni 50-60 évesen, hogy húha, na most már nagyon itt az ideje, hogy elkezdjük.
A tűzoltás, az nem jó
az
egyébként.
Nem, mert az nehéz.
Az látszani fog egyébként.
Igen, szóval az a baj, hogy amikor valaki tényleg 40 évig szolizott, vagy napozott, és nem figyelt oda a bőrére, dohányzott, stresszes életmódot élt mellette, meg amúgy a külső környezeti tényezők, tehát az, hogy nagyvárosban élsz, a smogban, ezek mind rontják a bőrminőségedet. És akkor egyszer csak azt mondod, hogy 60 évesen, na puf, most akkor kés alá fekszem, és az az egy megoldás van, vagy feltöltetem az arcom, az nem fog olyan jó eredmény hozni. Tehát ott azért már több kezelés kell majd ahhoz, hogy szépen természetes eredményt érjünk el.
A záró kérdésem az hozzátok az, hogyha egy dolgot kellene tanácsolnatok azoknak, akik most így fontolgatnak akár esztétikai, akár plasztikai beavatkozást, akkor mi lenne az úton való elinduláshoz?
Keressen egy szimpatikus orvost, és menjen el hozzá.
Igen. Igen, vagy először egy kozmetikust, kezdj el ápolni a bőrét, és akkor reméljük, hogy a kozmetikus is jól tudja a határait, és időben elküldi orvoshoz, és akkor, hogyha van egy jó orvos, azzal nagyon sokáig tudnak együtt dolgozni.
És mit mondanátok azoknak, akik félnek, vagy akár szoronganak ettől, de közben elképesztően vágynak rá belül?
Ne féljenek, úristen, ne, én bármikor felfeküdnék az asztalra, és ne féljenek, nincs mitől.
Aki ismeri ezeket a beavatkozásokat, meg aki ebben dolgozik, szerintem azért is tudsz te is ilyen laza maradni, meg azért is beszélünk ezekről a beavatkozásokról viszonylag ilyen könnyedén, mert hogyha jó orvoshoz kerülsz, nagy tapasztalattal rendelkező orvoshoz, akkor azért nagy százalék van arra, hogy jól sikerül ez a beavatkozás.
Igen, de azért ezt muszáj, szóval, hogy itt azért el kell mondanom, hogy mi... Ezekre mindig visszatérek, mert tudod, egy orvos mindig úgy van, hogy nem tudom, tőlem mindig ki volt a családom, azt most nem is biztos, hogy bele kell tenni, csak ez, muszáj hozzátennem ezt a záró gondolatot, hogy ha bárki bármivel jött, mondjuk, hogy fáj a fejem, nyilván egy orvosban végigfut az egész paletta, hogy akkor neked most agytumorod van, onnantól kezdve odáig, hogy migréned van. És nyilván az, hogyha eljössz egy beavatkozásra, az nagyon sok mindent tud magával hozni, szóval minden jó, ha jó, és nagy százalékban ezek, hál' Istennek, olyan beavatkozások, mivel egészséges, jól a műtétre tuningolt, vagyis olyan jó állapotban a műtétre került emberekkel operálunk, akiknél a hiba százalék nagyon pici, de mégis lehetnek minor problémák. Ugye és az aszimmetriák, vagy az, hogy később ez az eredmény nem tartós, tehát, hogy nem vagyunk varázslók, ezt is muszáj elmondani, hogy sokszor azt gondolják, hogy mi ott beállítunk valamit, és az úgy fog maradni. Ez nem igaz. Egy mozgó, idősödő szervezeten dolgozunk, és az soha nem lesz, tehát nem szobrokat alkotunk, hanem az fog változni, azra fognak hatni a különböző dolgok az idő a halatával, de nem kell tőle annyira félni, mint amennyire. Szóval nem is szabad elbagatelizálnunk egy ilyen dolgot, de kellően komolyan kell venni. Szóval, hogy ez egy ilyen fontos erről tudni, hogy érthető a félelem, és az is érthető, mert sokan mondják, hogy hát ugye ez nem lesz ez hosszú távon jó, de tudunk javítani, és én azt gondolom, hogy csak félelem miatt egy ilyenre nem rávállalni, vagy nem elmenni, az egy hülyeség.
Főleg, hogyha annak mondjuk egy életminőségjavító hatása van. És akkor itt most nem is feltétlenül az esztétikát érintjük, de mondjuk tényleg az, hogy valakinek óriás melle van, vagy kötényhasa van.
Igen, abszolút.
Ez sokkal jobban jár, hogyha azt megcsináltatja. De akár egy orrnál is, vagy tehát, hogy vannak egyéb olyan egészségügyi problémák, amit beszéltünk is az elején, hogy az esztétikával határosak. Akár a felső szemhéj is, hogyha már zavarja a látásban, akkor miért ne csináltassa meg?
Persze.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és szívből remélem, hogy minél több helyen lehet majd hallani arról, amit ti csináltok, úgyhogy köszi szépen még egyszer.
Mi is köszönjük.
Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára, vagy a Közjól podcast csatornájára. Sziasztok!